Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MOL Move hűségprogram. Nyisd meg a MOL Move appot, a profilodba belépve add meg a Sport TV promóciós kódot, és tankolj MOL Evo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a Sport TV promókóddal most még jobban megéri MOL Move tagnak lenni.
Vége a reklámnak, jön a műsor.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés, a Sport TV és a 24.hu közös podcastje. Fél órában, nagyjából fél órában kézilabdázunk, Borsos Attilát és Ágai Kisandrást halljátok. És Attila, ha egyet értesz, akkor folytassuk ott, ahol Novák Andrással, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatójával abba hagytuk a kézi vezérlés extrában, amelyben mondjuk olyan háromnegyed részt a leendő női szövetségi kapitány vagy kapitányok volt a téma, és András, aki egyébként nagyon jó fej volt, teljesen váratlanul nekünk szegezte a kérdést, hogy kit javasolnánk szövetségi kapitánynak. Őszintén szóval egy másodpercet nem gondolkodtam korábban ezen, úgyhogy nagyon váratlanul is érte a kérdés. Azóta viszont rendületlenül töröm a fejem, és anélkül, hogy most bármi nevet mondanék, mert egyébként meg nyilván teljesen mindegy, hogy én kire gondolok, de az jutott az eszembe, hogy lehet, hogy nem is első lépésként, nem is névben, meg nevekben, hanem felállásban, meg modellben kéne egyáltalán gondolkodni, mert ugye ott is szóba került a férfi válogatottnál működő tím, és azt gondolom, ez egy jó vonal, és ezen érdemes talán a döntéshozóknak is gondolkodni egy kicsit, hogy első körben azt kéne kitalálni, hogy milyen legyen a modell. Mert azt látjuk a világban, hogy azért ez most már egy csapatmunka, nálunk ugye a fiúknál is bebizonyosodott, hogy működni tud. Tehát lehet, hogy érdemes lenne ezzel kezdeni, nem? Hogy esetleg találjuk ki, hogy milyen típusú embereket raknánk össze, ha már nem egy, hanem esetleg több ember végzi, vagy kapja a feladatot.
Hát ez egy nagyon jó kis feladat, főleg úgy, hogy ugye nincs rajtunk az a felelősség, mint a Kézilabda Szövetség elnökségén, hogyha nem olyan döntést hoznak, ami tetszik a népeknek, akkor megkritizálják őket. Úgyhogy itt tényleg csak egy ilyen brainstormingot...
Ja, persze, abszolút. Miben tét nélkül beszélgetünk.
Így van, és én onnan indulnék ki, hogy egyrészt visszatérve, amit a Novák András mondott, hogy a jelenlegi hivatalos jogi szituáció az, hogy a magyar női válogatottnak nincsen kapitánya.
Tehát a szerződése... Mert a Gáborok szerződése lejárt.
Így van, és... júniusban mindenképp döntést kell az ügyben hozni, hogy akkor mi legyen. Tehát tényleg ilyen értelemben helyzet van, mert nyilvánvaló, hogy a válogatott nem maradhat sokáig kapitány nélkül. A másik dolog, amit szerintem érdemes az elején már így körüljárni, hogy valóban a klubokhoz hasonlatosan a válogatottaknál is egyre inkább az a modell honosodik meg, hogy a nem egy szövetségi kapitánynak a one-man show-ja, egy ilyen válogatottnak az irányítása, hanem egy nagyon komoly tímet kell összerakni. Olyannyira, hogy például legutóbbi Európa-bajnokságon, amikor kim voltunk a lányokkal, ha jól emlékszem, akkor megnéztem a norvégoknak a delegációs listáját, amin pont ugyanannyi ember volt a staff technikbe, vagy ahogy hívják azt a stábot, amelyik dolgozik a válogatott mellett, mint ahány játékos volt. Tehát egy 16-os kerethez 16 másik ember is hozzátartozott, tehát gyakorlatilag az edzőnek, a szövetségi kapitánynak itt nem csak a játékosokat kell már irányítani, hanem egy másik csapatot is.
Így van.
Ebből a szempontból biztos, hogy nem úgy néz ki ma már a válogatottnak az irányítása, hogy a szövetségi kapitány egymagában megcsinálja a taktikát, megcsinálja az edzéseket, az erőnléti dolgokról elgondolkozik, a különböző orvosi, pihenő, egyéb mindent ő találna ki, kapusok, minden, hanem mindenre van tulajdonképpen egy specialistája, és egy ilyen karmesterként irányítja ezeket az embereket, és hozza meg a végső döntéseket nyilván.
Bocsáss meg, hogy beszélok. De nekem van egy picit olyan érzésem, hogy Kim Rasmussen ebbe is bukott bele a működése során egy picit, vagy legalábbis ezzel is nagyon nehezítette a helyzetét, mert ugye tudjuk, hogy a végső érv végülis nem a szereplésünk meg a helyezésünk volt, hanem az a bizonyos balhé, de azért tudjuk, hogy Kim rettenetesen önjáró volt, mindent egyedül akar csinálni, ugyanott volt mellette City Bea, de hát minimális részfeladatokkal, és bizony ezen a VB-n, ezen nagyon-nagyon látszódott, hogy ez így egyedül nem megy, hogy ez egy sokkal-sokkal összetettebb feladat már.
Így van, azt hiszem, hogy ez egy jó példa arra, hogy az edzőnek milyen szinten szükséges ma már ez a csapat menedzselési képesség a játék, tehát nem csak a játékosokra vonatkozóan, hanem hogy összetudja állítani azt a stábját, ahol bátran delegálhatja a feladatokat, és nem érzi úgy, hogyha bármit kiengad a kezéből, akkor az ő tekintélye, vagy az ő akarata sérülhet. Tehát azt hiszem, hogy
ez nagyon jó volt, amit mond, tök jó megfogalmazás volt, nekem nagyon tetszik. Lehet, hogy akkor első körben nem is szövetségkapitányt keresünk, hanem karmestert. Tehát lehet, hogy ez az első lépés, hogy meg kell találni azt az integráló személyt, aki ugye mondjuk a fiúknál Gulyás Pista, egyébként volt ilyen a női csapat élén, Hajdú Jánossal emlékszünk, csak Hajdú János, Imre Vili, Konkoly Csaba, ugyebár ott két vezetőedző volt mellé rendelve, de hát nem ugyanazon a szinten, tehát valami hasonló már azért egyszer működött a női válogatott élén, azóta persze sokat változott a helyzet, de hát lehet, hogy ez lehet az indulás.
Igen, az biztos, hogy ennek a modellnek az a titka, hogy kell egy ilyen karmester, aki megfelelő tekintéllyel bír szakmailag is, és emberileg is egyszerre képes szigorú lenni, és nagyon keményen kezébe tartani ezt az egész rendszert, ugyanúgy a játékosokat, mint a segítőit, de a másik oldalról viszont ahogy mondtad, egy integráló embernek kell lennie, tehát aki nem a tekintély alapján, vagy a tekintély elven irányítja ezt az egész rendszert, hanem emberi oldalról is. Egyébként, ha belegondolsz, vagy én ahogy ezt így végiggondoltam, a modell ebben a műfajban az a Claude Onesta. Mindig ő jut eszembe erről a szituációról, mert ő volt tényleg az az ember, aki mint egy ilyen nem tudom, milyen felsőbbrendű lény, idézőjelben persze, irányította azt a rendszert, ami a francia válogatott volt, és rendkívül sok feladatot delegált a másodedzőre, a harmadedzőre, a videósra, az orvosra, a gyúróra, az összes segítőre, és a játékosokkal szemben is ugye egy nagy autonómiát adott a játékosoknak. Nyilván ehhez azért kellenek olyan játékosok, mint ott a francia válogatottban voltak. De amikor valami nem stimmelt, vagy valami összefeszülés volt, akkor egy pillanat alatt rendet tudott csinálni, egy mondattal. Tehát valami ilyesmi ember tud egy ilyen rendszert irányítani, és utána nyilvánvaló, hogy nagyon fontos, hogy azok az alkotó elemei ennek a csapatnak, a segítők, a másodedző, a kapusedző, az erőnléti edző, a videóelemzők, mert manapság már azokból általában kettő is van, az orvos, a kineterápikus, vagy hogy hívják már, nem is tudom.
Kineterapeuta.
Tehát annyi mindenki van, hogy nehéz már fejbe tartani. Van egy csapat menedzser is, ugye, aki a logisztikai részt is viszi. Tehát ide minőségi embereket kell választani ennek a főnöknek, és olyan embereket ráadásul, akik egymással is jól tudnak dolgozni, és alá tudják vetni magukat a felsőbb akaratnak. Tehát azért ez nem egy olyan egyszerű történet.
Ja, abszolút nem. Megnézzük, hogy a jelenlegi lehetőségek közül kinek van egyáltalán reális esélye arra, hogy ezt a szerepet betöltse? Szerinted ilyen játékot játszhatunk itt a podcastben?
Hát nem tudom, mert ugye hát egyrészt azért nem ismerjük annyira azokat az edzőket, akik itt szóba kerülhetnek, hogy egy ilyen szituációban hogyan tudnak viselkedni. De mondjuk, hogyha így végig gondolom az összes edzőt, aki felmerült, talán a Danyi Gábor az, aki a leginkább ezt a profilt képviseli, és ezt nem csak azért mondom, mert így a válogatott szempontjából ez így eszembe jutott, hanem látom a győri munkáját, ahol hasonlóan dolgoznak. Tehát a Győrben is egy nagyon komoly tím van a Gábor keze alatt, edzői tím, amit ő irányít, és nagy autonómiát ad azért ott a kollégáinak. Tehát talán ő egy ilyen egyéniség, egy integráló, konfliktusokat jól kezelő, nem is mondanám, hogy konfliktus kereső, mert nem olyannak ismertük meg. Aztán persze az más kérdés, hogy amikor igazán nagy feszültség alá kerül, mert azért itt azt sose szabad elfelejteni, hogy egy válogatott csapat irányítása, az még egy klubhoz képest is egy rendkívül koncentrált, tehát egy két hétbe sűrűsödő agymenés, ahol minden percnek jelentősége van, hogy mit, hogy szervez az edző. Tehát akkor jön igazán a nyomás, amikor kapunk egy góllal a románoktól, persze, és akkor kell megoldani a nehéz feladatokat.
Igen.
Úgyhogy ezt ugye azért nehéz előre látni, hogy ki mit tud ilyen.
Igen. Őszintén szóval, megmondom őszintén, hogy nagyjából én is idáig jutottam, mert persze tényleg nem. Tehát mondjuk megfordíthatjuk, szerintem Nagy Lacin kívül, egyébként nem is tudom, kinek a fejéből pattant ki Gulyás Pista, és milyen jó választás lett, legalábbis ugye ez a világverseny mindenképpen ez bizonyítja. Tehát lehet, hogy van valahol rejtve olyan ember még női vonalon is, akiről most nem tudunk, de hogyha szétnézzük a jelenlegi NB1-es vezetőedzők, vagy a kirakatban lévő emberek között, akkor Danyi Gábor valóban azt gondolom, hogy erre tökéletesen alkalmasnak tűnik, mert szakmailag azért megfelelbezhetetlen, és egy semennyire sem megosztó személyiség, ami nagyon fontos ebben, és nem konfrontatív. Ugye szerintem Elek Gábor azért nem kerülhet ilyen szempontból szóba, mert nyilván szakmailag ő is abszolút a csúcsok csúcsa, de hát neki most raktak össze egy új Fradi. Tehát az teljes képtelenség, nem, hogy valószínűleg ő indítványozta ezeket az igazolásokat, egy vadi új csapat óriási tervekkel, az egyszerűen elképzelhetetlen számomra, hogy ő úgy dönt valamikor, hogy most a közeljövőben, hogy akkor oké, itt becsomagolok és megyek a válogatotthoz. Ezt nem tudom elképzelni.
Igen, hát ez szerintem nem is ez a fő kérdés abban a beszélgetésben, amit most folytatunk, mert inkább itt ugye a profilokat nézegetjük, és azért én úgy gondolom, hogy a Gábor egy olyan smirglisebb pasi.
Tehát hát abszolút, az, így van ő.
Ott azért, hogy is mondjam, haptákba kell állni az embereknek mögötte, és az nem feltétlenül ugye itt egy teljesen kívánatos dolog. Azért gondolom, de ugyanez vonatkozik például az Edinára is, aki szintén azért szereti a rendet
igen.
Az emberei között.
Úgy, na de például az Edina milyen? Az Edina ugye volt ő más szerepben, de ő volt aztán igazán egy válogatottnál csapattag, tehát hogy de ugye nem kapitányként, hanem mondjuk a technikai ügyeként, de ő belelátott abba, hogy milyen az, amikor tényleg egy team működtet igazán egy válogatottat, egy csapat.
Így van, hát ő neki biztos, hogy ebből a szempontból szinte egyedülálló tapasztalata van, hiszen pont most néztem a életrajzát, tehát azért három olimpián dolgozott, 6 vagy 7 világbajnokságon, 6 vagy 7 Európa bajnokságon megszámtalan, tehát szinte megszámlálhatatlan 20-on felüli világversenyt csinált végig a francia válogatottal, ahol egyébként ez a rendszer működik a Rumbolcnak a keze alatt, aki viszont azért egy nehezebb egyéniség, mint például a Claude Onesta.
Igen.
Ő azért rendesen gyilkolja az embereket maga körül, és hullanak is a kollégái, néha nem bírják már a gyűrődést. Tehát igazából nem, Ő nem egy ideális profil erre, de hát viszont az edzői eredményei meg a kvalitásai miatt ez működik a franciáknál, de azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sokat változott például a Krumholz is ebben a szerepben, és mára egy sokkal lazább pasi lett, mint korábban volt. De visszatérve a mi tímünkhöz, én azt gondolom, hogy egy ilyen egyéniség mellett, mint például a Danyi Gábor, ha őt képzeljük ennek a karmesternek, akkor biztos, hogy a másodedzőnek egy nagyon dinamikus, hogy is mondjam, csak energikus embernek kell lennie.
Persze, itt ugye az a lényeg, hogy kiegészítsék az egész egy...
Igen, így, tehát úgy egészítenék ki, hogy mellé egy olyan ember kell, akiből sugárzik az energia, és mert tulajdonképpen itt a másodedző az, aki az edzéseket nagyrészt fogja vezényelni, meg a napi munkát végzi.
Igen, igen, igen. És egyébként, ha már ugye tényleg András, Novák Andrási neveket kért tőlünk, teljesen váratlanul számomra, akkor mondom, én gondolkodtam, és most nem vesz, még egyszer mondom, nem szövetségkapitányokról beszélek. De akkor mondok én olyan neveket, akik abszolút mértékben egy team tagjaként szóba jöhetnek. Siti Bea, Bohus Bea, aki ugye ott dolgozik a Nekán, által kiváló munkát végez. Ferling Bernadett, Pignitzky Krista, aki ugye Vovával együtt dolgozik a junior ifi csapatnál, és Dani Gábort is ismeri. Sugár Tímea, akiről jól tudjuk, hogy benne van, amióta abba hagyta, azóta ott van a kézilabda mellett. Görbi Tanita, aki egyértelműen elindult azon az irányban, hogy akkor itt valamit csinál, és ugye ebben a két Gábor féle tímben is benne volt. Ők elméletileg az én most laikusként, kívülállóként mondva, vagy gondolkodva, abszolút el tudom képzelni bármelyiküket egy tím tagjaként.
Igen, azt hiszem, hogy ezek olyan nevek, akik sokat tettek a magyar kézilabdáért, és nagyszerű egyéniségek. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt azokat azt kell igazából végig gondolni, hogy ki kivel tud jól együttműködni.
Így van, hát így van. A kémia kell, hogy működjön. Ami mondom, nem tudom, hogy a szerencsés véletlennek köszönhetően, vagy tudatosan, utólag teljesen mindegy. Ami a fiúknál, ez a Csema, Nagy Laci, Gulyás csapatban, ez úgy látszik, hogy működik. Tökéletesen. Nem fedik át egymás feladatait, le vannak osztva a szerepek, és jól tudnak együtt dolgozni.
Igen, ami viszont nem véletlenül soroltad szerintem ezeket a neveket, számomra elég egyértelműnek tűnik, hogy a női válogatottban kellenek női edzők.
Az nem kérdés, szerintem sem. Így van. Így van.
Hát alapvetően azért ez kérdés, mert ha megnézed a magyar NB1-et meg a világban a csapatokat, tehát borzasztóan kevés női edző van.
Legalábbis a tímben mindenképpen kell nő. Hát, vagy, na jó, nem tudom, hogy kell-e, mert nem értek hozzá. Azt gondolom, megint csak laikusként, hogy nagyon szerencsés, mert néha a nőkkel, nőként is kell beszélni, ha lehet,
hogy kell. Meg egyébként is azt hiszem, hogy eljött annak az ideje, hogy komoly csapatoknál is, és így a válogatottnál is lehetőséget adjunk azoknak a az edzőknek, azoknak a nőknek, akik ezt a foglalkozást választották, és ez mindenképpen egy előremutató dolog lenne szerintem, és nem azért, mert nők, hanem mert hogy hozzáértők, és képesek ezeket a feladatokat ellátni.
Na jó, de hát ez azért, erre azért van példa, még hogyha nem is annyira bőven, de hát, ha már Marit Breivikre gondoljuk, hány éven keresztül volt a női válogatott.
Azért nagyon sokat nem mondani.
Hát nagyon sokat nem tudsz mondani. Ugye a holland női kapitány most hirtelen nem ugrik be a neve.
Helle Thomsen.
Helle Thomsen, igen, aki aztán ugye megjárt már jó néhány klubot is, meg válogatottat is, hát azért ő is oda tette magát.
Hát igen, de azért tehát összességével egy kézzel meg lehet számolni. Ugye a magyar NB1-ben is hát most már az Edina ugye nincs, de talán a Deli Rita az egyetlen edző.
Igen, ugye a Máté Fieszti volt sokáig.
Az volt, de most igen. Egyébként ugye ő sportigazgató volt, de már az sem, mert ha jól tudom, akkor a Dunajvárostól elküldték. Tehát azért ez nem... Nem úgy működik szerintem, ahogy ennek működnie kellene.
Világos, de mondjuk ugye Sitibe a edzik sót volt, tehát mondjuk speciál a női válogatottnál ezt hoztuk szerintem olyan szinten, hogy a Sitibe már ugye nem is tudom hány éve tagja a mindenkori tímnek.
Hát igen, csak azért megnézed ezt a tímet, már a magyar válogatott tím is, vagy a stábja is 8-10 emberből áll, és abból szerintem a Citybe volt az egyetlen nő.
Így van. Nézd, abban jó, abszolút jó. Egyébként ugye nem véletlen, hogy nyilván játékvezetői szinten is elindult ez a tendencia, hogy minél több nő legyen. Meg egyébként két nő egykori kiváló játékos van döntéshozó pozíciónkban, tudomásunk szerint, Pálinger Kati és Kirchner Erika. De nyilván, ha valakik, ők tudnak női fejjel gondolkodni, úgyhogy meg elég sok meccset lejátszottak a válogatottban, úgyhogy szerintem ebben lehet bízni, hogy ők ilyen tekintetben mindenképpen megfontolt döntést hoznak. Vagy javasolnak.
Reméljük, de azért tényleg oda visszakanyarodhatunk, amit a Novák Andrissal is beszéltünk, hogy az első feladat, amit el kell dönteni, hogy eljött ez a pillanat, hogy egy hosszú távú, stabil megoldásba gondolkodjon a szövetség, és olyan stábot nevezzen ki, olyan vezetőedzőt, vagy vezetőedzőket, mert most is mindegy, akik felelősségteljesen, teljes energiájukkal ezt hosszabb távon tudják csinálni.
Abszolút, így van, abszolút. Tehát nem megint az legyen, hogy a következő értemény, nagyon, persze, nagyon fontos az olimpia. Na de ezt is nézzük már máshonnan egy picit. Hát azért akárkit nevezünk ki, most az legyen már egy minimum elvárás, hogy hazai pályán megverjük a szerbeket. Tehát akárki az edző. Hát ha ezt nem nézzük ki egy hosszú távon dolgozó edzői stábból, akkor azért nagy baj van. És ha megverjük a szerbeket, akkor azért papírforma alapján ugye az olimpiai selejtezőről kijutunk az olimpiára. Tehát tényleg az lenne a jó, ha most egy építkezés, hosszú építkezés kezdődne, ahol előre nézünk nem csak a következő világversenyig, hanem hosszú távon. És azoknak az alapjait rakjuk le, és most van idő. Tehát, hogy van most, hanyadika van, május 18, most tényleg van másfél hónap, hogy egy megfontolt, okos, értelmes, jó körüljárt döntést hozzanak. Semmi nem indokolja a kapkodást, meg az, hogy megint idéglenes megoldás szülessen.
Igen, hát azt hiszem, hogy a labda a kézilabda szövetség elnökségénél van.
Így van.
Dekáznak vele.
Na jó, nekünk meg vannak egyéb témáink a hátralévő 10 percre, mint például akkor jó, kezdjük a román bajnokság lezárásával, talán ugye ez a legfrissebb most, amit hallottunk, olvasunk, hogy ott félig meddig lezárták a bajnokságot, de az idei eredményeket vették figyelembe, és pont egyenlőség van a Vilcsia és a Bukarest között, de miután a Bukarest egy meccsel többet játszott, ezért úgy döntöttek, hogy a Vilcsia indulhat a BL-ben, és a Bukarestnek marad a egyébként vélhetően majd nekik járó szabadkártya.
Azt hiszem, hogy nem lesz gondjuk a románoknak ezzel, a szabadkártyát meg fogja kapni a Bukarest teljesen jogosan, véleményem szerint. Tehát
persze, hát nem lehet.
Nyilvánvaló, hogy a BL mezőnye egy ilyen fantasztikus csapat nélkül nem lenne teljes, és hát a román kézilabdázás klubszinten azért nagyon komoly eredményeket mutat az utóbbi években, úgyhogy abszolút megérdemlik. De hát ugye itt, mikor majd elkezdjük számolni, hogy ki érdemli még meg, akkor fog előbukkadni megint az a probléma, amiről szintén múltkor beszéltünk, hogy bele fog ebbe esetleg férni, hogy a Siófoknak is adjanak, meg a Fradinak is. Mert hogyha a második román kap, akkor azért a második orosz is lehet, hogy megérdemli, a második francia is, a második dán is, norvégok is gondolom úgy gondolják, hogy megérdemlik, tehát, és egy idő után meg nem lesz elég hely már.
Hát igen. Hát ez, na, akkor erre mondom, hogy te az előbb mondtad, hogy az MKS elnökséget ér felé pattog a labda, hát emiatt fájjon az EHF feje, hogy ezt oldják meg valahogy. Én azért nagyon szeretném, ha az egy nagyon fontos szempont lenne, hogy tényleg egy nagyon jó masszív mezőny gyűjjön össze, és én őszintén szóval én nem vagyok a híve ennek a területi elosztásnak, csak azért adjunk valakinek, mert hogy oda is jár, mert az a jó, hogyha a legjobb csapatok vannak ott. szerintem, ez magánvérem.
Ez így van, de tényleg azt nem tudjuk jelenleg, amiről a Novák Andris is beszélt az EHF való tárgyalások kapcsán, hogy hány olyan ország lesz, ahol alapállásban azt mondják, hogy nem is tudnak elindulni a BL-ben, mert nincs pénze a kluboknak. Most ugye azért láttuk, hogy például a Viborg is elengedte a Veronika Krisztiánszennek ugye a húgát.
Igen, megy vissza a Vipershez.
Mert nem tudták a fizetését biztosítani. És hát Dániában különösen, ahol abszolút piaci alapon a szponzorok és a nézők tartják el a csapatokat, ott azért lehet, hogy komoly anyagi problémák lesznek. De még ide kapcsolódik, hogy olvastam a riportot a Szilágyi Viktorral, ugye, aki a Kielnek a sportigazgatója, és ő elmondta, hogy a Kielnek a bevételeinek a 40%-a származik a nézőktől. Tehát ha zárkapuk meccsek vannak, akkor gondold meg, hogy egy ilyen klub is, hogy mekkora pofont kap a gazdasági téren. Úgyhogy itt azért tényleg
lehet... De hát ősztől most jelen állás szerint ősztől nem lesznek zárt kapus meccsek, vagy legalábbis ez a terv.
Hát az a terv, de azért fene tudja.
Jó, hát felülírhatja ezt még egy-két járvány. Második, meg harmadik, meg mit tudom, hanyadik hullám, de hát reméljük, hogy ez nem lesz. És akkor nézők nélkül, most ugye nézzük a Bundesligát, focit, egyébként tök jó, meg végre van valami, de hát ezt nem lehet hosszú távon. Tehát ez nézők nélkül, mert de ugye szórakoztató.
Nyilvánvalóan egy átmeneti megoldás.
Így van.
Jobb, mint a semmi, azért azt
nem. Így van. Na de jó, de csak egy darabig, tehát ezt nem lehet a végtelenségig húzni, hogy üres lelátók előtt játszanak. Reméljük, hogy megtalálják a módját, hogy lehessen. Mint ahogy ugye, és akkor megint ugorjunk egyet, Skopjéban is csak megtalálták valahogy a módját, hogy legyen csapat, ugye visszatért a régi új tulajdonos, és akkor szépen sorban hosszabbítanak a játékosokkal. Mihajlo Mihajlovszki egyébként az, aki ismét beteszi a pénzét meg a lábát a ajtónyíláson, és marad Gyibirov, marad Dissinger, marad Stoilov, úgyhogy lesz jó Várdár jövőre is.
Hát lesz Várdál, maradjunk abban,
jó, nem,
mennyire jók lesznek,
igen, azt meg
jók lesznek, de nem hinném, hogy képesek lennének arra a bravúra, amit az elmúlt egy-két évben hoztak, különösen a Final Four-ban, mert azért ki van véreztetve az a keret már, tehát Gyibirovot imádjuk, mert egy fantasztikus játékos, de már ő sem az, aki volt egy pár éve, a Stoilov sem. Tehát nekik igazolniuk kell komoly játékosokat, hogy megint abszolút versenyképesek legyenek.
Állítólag terve van véve, igen.
Hogy azért ezzel a bizonytalansággal, még akkor is, hogy most azt mondják, hogy van pénz, kik azok a komoly nemzetközi klasszisok, akik hajlandók oda menni a Skopjéban jelenleg. De hát meglátjuk, eddig mindig ügyesen igazoltak egy nagyon jól szervezett klub azért a Várdán Skopje.
Így van. És a végére akkor még egy hír, amelynek olvastán, hallatán, szerintem azért Veszprémben egy kicsit fellélegeztek, nevezetesen, hogy Dávid Dávis nem lesz szerb kapitány. Mert hogy más lett a szerb kapitány.
Igen, hát szóba került ugye, hogy esetleg ő lesz, és amennyire én tudom, ahogy beszélgettük a veszprémi vezetőkkel, ők hivatalosan nem gördítettek volna ez elé akadályt, mert joga lett volna Davisnek elvállalni egy ilyen munkát. Olyan nagyon azért nem örültek volna neki. Most azért azt nem tudjuk, hogy ez befolyásolta ezt a döntést, vagy egyébként a szerb szövetség inkább másban gondolkozott. Ugye egy másik spanyol edzőt kértek fel erre a szerepre. Hozzáteszem, hogy ha van bizonytalan kispad a világon, azért
az a szerb, így van.
Férfi vállalatotnak a padja, mert ott aztán annak a padnak nincsen alja, csak ilyen gömb az alja. Nagyon ügyesen kell rajta ülni, hogy ne boruljál le róla.
Az biztos. Hát ez azért, én is azt mondom, hogy szerencsére nem David Davis problémája lesz az elkövetkezendő években, mert koncentráljon ő csak a Veszprémbe, és nyerjék már meg végre a BL-t, és ott is legyen hosszú távon. Olyan jó azt látni, nem ilyen külföldi csapatoknál, meg mondjuk tényleg Szegeden is, hogy tudjuk, hogy Juan Carlos Pásztor a Szeged edzője, hogy ne váltogassunk már évekor, meg itt-ottam-ott, hanem hogy úgy tényleg hosszú-hosszú évekig kapja meg valaki a bizalmat. Ez nagyon fontos.
Igen, azt hiszem, hogy a Daviddel nagyon jó választást ezt közöltek a veszprémiek, és amennyire én tudom, tényleg hosszú távon számítanak rá, tehát nem egy átmeneti megoldásnak tekintik.
Hát abszolút meg is értem, mert egyébként ő is az a típusú ember, aki úgy érzem, hogy bár nem dolgoztam vele soha, meg nem látunk bele hétköznapokban, de hogy nagyon alkalmas arra, hogy megtalálja a hangot a körülötte lévőkkel, legyen az játékos, vezető, bárki. Szóval hosszú távon azért ez nagyon fontos.
Igen, egy nagyon szimpatikus egyéniség, aki viszont azért tud kemény is lenni. Tehát azért láttuk már, amikor,
amikor
nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretné, akkor azért azt a játékosoknak a értésére adja.
Volt ott olyan silence időkéréstér, hogy mukkanni nem mert senki tényleg a Veszprémi óriások közül. Na, hát kerek fél órához értünk, úgyhogy akkor nem is kezdünk bele új témába. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, ez volt a kézi vezérlés. Jövünk az extrával hétvégén. Még nem tudjuk pontosan, vannak terveink, hogy ki lesz a vendég. Egy biztos, hogy érdekes lesz, úgyhogy akkor is hallgassatok és nézzetek minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.